gyülekezet, jelenlévők és a igeértető felvételről hallgatók, ma bőjt első vasárnapján az Úrhoz kiáltás, reményteli kiáltás vasárnapján, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek nyomorúságában, hallottuk az igét, segélykiáltás vasárnapján. Isten szent igéjéből Mózes első könyve 3. részének az első 13 versét olvassuk fel. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett. És mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyilatkoznak szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa, eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességét, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, az is evett belőle. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfáik között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, vagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél. Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Kedves gyülekezet, jól ismert története ez a Bibliának, azt szoktuk mondani, idegen, görögös eredetű szóval, hogy a Biblia első könyve, a Genezis, az minden dolognak megpróbálja az eredetét bemutatni, és így nagy-nagy régi kérdésünk, hogy a bűn micsoda és mióta van, és hogyan került bele a mi szótárunkba ez a kifejezés. Erre a kérdésünkre is ez az eredetkönyv ad egyfajta magyarázatot. Nagyon fontos megfigyelés, hogy viszont nem szerepel a bűn szó ebben a szakaszban, amit felolvastunk, hanem egy történetet hallunk. És itt mindjárt az elején hadd hívjam rá valami fontos dologra a figyelmünket. A bibliai tudományok 4 vagy 5 kosárban helyezkednek el, attól függően, hogy a Bibliát egyben tárgyaljuk-e, vagy Ó és Új Szövetségre pontjuk. Ezt nevezik bibliai tudományoknak, utána az egyháztörténet kosara következik, és ezután a kosár után pedig az úgynevezett szisztematika teológia, rendszerező teológia, amiből mi a dogmatika szót és az etika szót ismerjük, azok ehhez a tudományhoz tartoznak, utolsó kosárban pedig a gyakorlati teológia van. De borzasztóan érdekel bennünket a szisztematika, a rendszerezésnek a tudománya, mert szeretnénk, ha valaki világosan és szabatosan megmondaná nekünk például azt, hogy mi a bűn. mi a bűn, és mi annak a kiterjedése, meddig bűn valami, általában azt szoktuk mondani, meddig mehetek el úgy valaminek a cselekvésében, hogy azt tudjam mondani, hogy az még nem elítélendő, az még nem bűn. Szeretnék ilyen szisztematizáló módon közelíteni a dologhoz, de azt mondják a hozzáértő teológusok, hogy mindenek ellenére a Biblia nem ilyen szisztematikus megközelítésben adja a dolgokat, hanem funkcionális módon bemutatja a dolognak a működését és a természetét. Tehát itt nem találunk egy szabatos leírást arról, hogy mi is az a bűn. Itt kezdődik, és itt ér véget, hanem működés közben mutatja be a Biblia a dolgot. És ránk bízza a következtetések levonását. Zsidó testvéreink egyébként ezért mondják, hogy dogmatika, mint olyan, nem létezik. Náluk nincs. Van vallás bölcselet. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudnák meghatározni akárkihez hasonlóan, hogy egy-egy dolog hogy is néz ki, de nem lehet lexikont csinálni a Bibliából. Milyen egyszerű lenne, ha felütnénk a B betűnél, és elkezdnénk bogarászni, és a bűnnél megállva azt mondanánk, hogy na igen, ebben a 4-5 sorban meg van állapítva a bűn, meg van állapítva a fogalomnak a határa, és ami ezen kívül van, az nem bűn. Nagyon szeretnénk, hogyha föl lennénk szabadítva így, és nagyon szoros keretek között lenne meghatározva az, hogy mi a bűn, de nem így van. Hanem bemutat valamit a Biblia működés közben, és mi ezt tudjuk elemezni, és ugyanígy működés közben tudjuk elemezni a saját életünket is, és tudjuk azt, hogy hol jönnek a magyarázatok, a felelősség elhárítása, ahelyett, hogy vállalnánk a tetteinknek a következményét. Most az előzetes megjegyzések után hadd nézzük meg közelebbről ezt az eseményt, ezt a történetet. Ugye azzal kezdődik a szakaszunk, hogy a kígyó pedig már is jön egy kérdés, nem hagyhatjuk ezt se ki, hogy miért pont a kígyó? Ugye ma már tudjuk, hogy a bűn az egy rossz dolog, kárhozatos dolog, büntetés jár annak, aki elköveti. De akkor még nem volt ilyen tapasztalata az embernek. Így visszatekintve azt mondhatnánk, hogy mindenki választhat egy olyan állatképet, amelyikkel ő esetleg fél vagy viszonyog. Mondhatnánk azt, hogy miért nem a patkány például, miért pont a kígyó? És így tovább, hogy miért nem egy tetű, bár az nagyon kicsi és nehéz vele kommunikálni, no, a Biblia mond ilyet, hogy menj a hangyához, nézd meg a hangyát, terest. És ugye, ha már a szisztematizálásnál tartunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a biológiai tudományunkból kiindulva mi rögtön azon kezdünk gondolkozni, hogy ez rovar vagy bogár, és hogy fej, tor, potroh, hogyan vannak ennél a kis teremtménynél. De a Biblia azt mondja, hogy hagyjuk fej, tor, potroh és egyebeket, vagy hogy hány lába van a hangyának, vagy milyen fajta vörös hangya, fáraó hangya, és így tovább. Hanem teres, nézd meg a hangyát, és nézd egyszer végig, hogy micsoda hatalmas munkával cipelnek egy morzsát, vagy egy bábot, vagy valami egyebet, és esetleg olvasd el utána József Attila csodálatos kis versét, a bábok között elaludt egy hangya, nem tudom, hogy ki ismeri ezt az édes kis versét József Attilának, na mindegy. Szóval menj, nézd meg, hogy működik. A kígyó. Miért a kígyó? Más bibliai helyeknél is használ képet valamire a Biblia, például amikor Jézusra leszáll a Szentlélek. Ki emlékszik, mi van ott? Milyen állatkép? Egy galamb. Egy galamb. Mint egy galamb úgy száll le rá. Így is szokták ábrázolni, de nem azt mondjuk, hogy a Szentlélek galamb, hanem valami olyan jelenség volt ez, mint amikor a fényben, hirtelen, oda libben ez a nagyon szép madár, egyébként nem érdemes elemezni tovább, hogy ez valóban egy nagyon pozitív madár, bár szerelemre is szokták a galamb jelenséget, mint illusztrációt használni. Nos hát, így vagyunk a kígyóval is. Régi középkori bibliai ábrázolásokon még lába is van a kígyónak, mert ugye itt csak az átok miatt szűnik meg ez a helyzete, és a közlekedés innentől kezdve végtagok nélküli hasadon jár és port egyél, mondja büntetésül neki az Úr. Sőt, a gonosz festők még nőnek is ábrázolták a kígyót. Külsődleges nemi jegyek jelennek meg a kígyón, nem csak lábai vannak, hanem mellei is vannak a kígyónak. Noha a Héberben nem nőnemű itt ez a szó, de ugye a gonosz gyáva férfi lélek, ahogy ebben a történetben is benne van, az asszony volt az, aki engem elámított, azt gondolta, hogy a kígyónak is érdemes női nemet adományozni. Én arra gondolok csak ennél a történetnél, ugye egyébként Jézus is használja a kifejezést, hogy legyünk ravaszak, mint a kígyó. Egyrészt a kígyó ravassága az, ami itt a történetben esetleg használható, vagy ebben a képben, de inkább arra gondolnék, hogy a bűn a tapasztalatlan ember számára is, amikor megjelenik meghökkentő módon, nem teljesen kívánatos, vagy esztétikailag megnyerő formában mutatkozik meg, és mindig felteszük ilyenkor a kérdést, hogy akkor vajon miért hallgatott rá az ember, és miért esett áldozatul? Nem egy gyönyörűséges paripa jelenik meg, vagy egy doromboló macska, vagy egy igazán szép tollú madár. Megjelenik a kígyó képében a kísértő az ember számára, és már is rögtön megkezdődik ez a szomorú történet, amit előttünk van. Az is nyilvánvaló lesz számunkra a szöveg olvasása közben, hogy a mezei vadak közül való volta azt jelenti, hogy ő is egy teremtmény. És itt jön megint az újabb kérdésünk, hogy Isten miért teremtette bele a működő világba annak a lehetőségét, hogy mi letérjünk a vele kötött megállapodásoknak az útjáról. Ugye egyszer mondtam már itt, hogy sok-sok megválaszolhatatlan kérdésre is miért el szoktunk kérdezni. És megint csak nem biztos, hogy kapunk egy szisztematikus választ a miértünkre, hanem helyette esetleg az Úr bemutat nekünk egy történetet, bemutatja az egész jelenséget, és valahogy megpróbáljuk elhelyezni benne magunkat, és megpróbáljuk benne a lelkiismeretünkbe oltott isteni akarat alapján a döntéseinket is megfogalmazni. Nincs más teremtő, nincs jó és rossz teremtő. Isten bölcsessége alkotta így, hogy az ember időről időre próbák által kötelezze el magát újra a jó mellett, és tanuljon akár a bukásaiból is. Innentől kezdve azután a kísértésnek és a próbatételnek a természetét tanulmányozhatjuk. Kísértő megpróbálja Isten szava hihetőségét, majd jóságát megkérdőjelezni. Ugye így vagyunk valamennyien ősidők óta, ugyanígy esünk áldozatul mindig a bűnnek, hogy feltételezzük azt, hogy Isten visszatart valamit, ami egyrészt nekünk jár, másrészt jobb lenne, ha benne lennénk, elfogadnánk, gyakorolnánk, mintha tartózkodnánk tőle. Visszatart valamit, és haragszunk érte, hogy az a valami, amit visszatart, nem lehet a miénk. Miért van a kert 1000 fája között egy, ami nem a miénk? Illetve ott van karnyújtásnyira, és magunkévá tehetjük, annak ellenére, hogy tilos, hogy az a másiké, a másik fája, az Isten fája, hogyha szabad ezt, most nem a káromkodásra gondolok, hanem, és nem a keresztfára feltétlenül, bár vannak elmés teológusok, akik megpróbálják itt az életfáját és a bűnbeesés fáját összefonva a keresztfát felismerni ebben a történetben is, de az az egyetlen fa, az Istennek a fája, és az ember azt kérdezi, hogy ha az övé a világnak ez a pici porszeme, amit Gábor most a mindenségben a számunkra olyan kedvesen elhelyezett, akkor miért van ebben a kicsi kertben Istennek is egy kis tulajdona, egyetlen fája? Ha jól értettük Gábort, arra próbált bátorítani bennünket, hogy inkább a 99 fát csodáljuk, mint hogy azon egy fa kivételes más tulajdonában lévő állapota miatt duzzogjunk, és akarjunk ahhoz mindenképpen közelíteni. Tehát itt a kert 99%-ában, vagy 99,9%-ában olyan fák voltak, amelyekről bátran szabad az embernek venni. Benne az összes élet öröm, benne az összes szellemi ajándék, benne az összes támasz, ami táplál bennünket arra, hogy Isten képe visszatükröződjék rólunk. Benne minden lehetőség arra, hogy boldogok legyünk és teljes életet éljünk. És az a kérdés számunkra, hogy ez miért nem elég vajon a mohó emberi természetnek? Vagy azt is mondhatnánk, hogy egészen addig, amíg meg nem jelenik a kísértő, addig nem feltétlenül figyel fel rá az emberpár. Pál apostol a római levélben, ahol többek között az is elhangzik, hogy a bűn bejött ebbe a világba, és hogyan kiáltal, eljut olyan merész gondolatokig, amiket most nem tudunk kibontani igazán, hogy Isten maga a törvény által provokálja az ember. Nem tudnám, hogy létezik bűn, ha a törvény nem tiltaná a számomra a dolgot. Akkor csak úgy élnék ösztönösen. Van olyan nézet, hogy ott a kert összes fáik között e körül, a fa körül volt letaposva a fű leginkább, mintha ott keringett volna Ádám és Éva állandóan a tiltott fa körül, de most azt mondhatnám, hogy lehet, hogy nem vették volna igazán észre, vagy annyira betöltötte volna őket ennek a csodálatos ligetnek a szépsége, az eddig még soha nem látott világ, hiszen most ébrednek csak föl világnak a szépsége, hogy nem igazán foglalkoztak volna azzal az egy fával. Nem volt az olyan különleges. Máig próbálják megfejteni, hogy mi lehetett az a gyümölcs, ugye az alma csutka innen származik. Ugye a régi-régi ember bölcsessége azt mondta, hogy a férfiaknak megakadt a torkukon ennek az almának a csutkája, és ebből lett az alma csutka, sőt, az Ádám koponyáját onnan az özönvíz sodorta oda valahova az ígéret földjére, és a a lenyelt alma csutkában lévő alma magból nőtt ki, az a fa, amiből később a keresztfát átszolták. Hatalmas meseirodalma van ennek az egész történetnek. Nem honos ott az alma, és a bibliai szöveg egyszerűen csak gyümölcsöt mond. Elmély zsidó testvéreink pedig azt állítják, hogy sokkal inkább a füge lehetett a gyümölcs, mert az is édes, a levele alkalmas volt arra, hogy mögé rejtőzzenek, és miért mennének egy másik fához, falevélért, tehát egy helyen található meg maga a tiltott gyümölcs, és annak a levele, ugye a bűn együtt jár a rejtőzködéssel, ugyanaz a fa szolgáltatta volna mindehhez az eszközöket, de hát akkor ebből az is következne, hogy tilos fügét enni. A kismuk történetében ettől megnő a fülünk, orrunk, vagy szőrös lesz. Nem így van, ezért lehetséges, hogy ez se nem füge, se nem alma, hanem egy jelképes, speciális fa, amely magában hordozza a kísértés bizonyos elemeit. Aztán még egy dolgot kell itt tisztáznunk. Sokan úgy gondolják ma, hogy a bűnbeesésnek az útja az, hogy az ember játszani kezd a bűnnel, kóstolgatni, nézegetni, kóstolgatni kezd, és a végén bekapja a terményét a bűnnek, de ebben a történetben nem ezt az útját látjuk a dolognak, hanem azt látjuk, hogy először a lelkünkben megy végbe valami bizalomvesztés, és annak a következménye lesz, hogy kezdünk felfigyelni a bűn kívánatos jelenségére. Tehát mielőtt megnézné a fát az asszony, és megállapítaná, hogy annak jó a termése, szemre kívánatos, íze jó, aztán adna a férjének belőle, az előtt játszódik le az a párbeszéd, amiben meginog a bizalma az Úr iránt. És ez így szokott lenni, így kezdődik. Nem úgy, hogy meglátjuk és rabul esünk a látványnak, vagy az ízeknek, tapintásnak és egyebeknek, hanem mindig a bizalom megrendülésével kezdődik a dolog. Mit is jelent ez a bizalom megrendülés? Ugye, amit elhitett a kísértő Ádámmal és Évánál, letoljuk mi is szegény Évára a dolognak a felelősségét, az az, hogy az Isten törvényei, a lelkiismeret szabályai ellenére mi tudunk egy olyan boldogabb, színesebb és érdekesebb életet kialakítani, amiben mi is megmondhatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten azt mondja, hogy ez a jó és ez a rossz. Miért nem mondhatnám meg én? Miért mondja meg ő? Miért kell mindig az ő akaratának érvényesülnie? Nagyon játékos, gyermeki formában ezt tanulmányozhatjuk a gyermekeinkkel. A gyerekkel sok harcot vívunk, és próbáljuk elmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, és legyőzni az ő ellenállását. És ő mindig be akarja bizonyítani, hogy ő jobban tudja. Le kellene feküdnöd, hogy kipihent magad. De ő nem akar lefeküdni, szerinte jobb lenne, ha ő fönt maradna. Nem egy ki, sál és sapka nélkül. De ő nem akarja az időt vesztegetni arra, hogy sálat és sapkát vegyen fel. Ne vedd el a másét. De ő boldog akar lenni azzal a kis autóval, vagy bármiféle játékkal, és nem akarja megérteni, hogy valaki már végigment ugyanezen az úton, és tudja, hogy elvenni a másét, abból konfliktus lesz. És olyan háborúk, amelyekben most is benne élünk. Ez valahol ott kezdődik el, kicsi korban. És nem akarom azt mondani, hogy Putyintól elvették, hajdana. a Rolex, vagy valami egyebet is most azért akarja bekebelezni a világot, vagy mondhatnék más szereplőt is. De valahol igen, ott kezdődik el. Ott kezdődik el kicsi ösztönös korban az, hogy miért mások mondják meg az én számomra azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És jön egy kísértő hang, és azt mondja, hogy te is meg tudnád mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Tudja az Isten, hogy megnyílik a szemed, mihelyt veszel abból a gyümölcsből, és te is fogod tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő helyette. Nehogy úgy legyen már, hogy abszolút módon Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmondhatod te is. És így következik azután a dolognak az a része, hogy az ember megállapítja, hogy az a bizonyos tiltott gyümölcs nem ellenszenves. Sem a szemnek, sem az ízlelésnek. Milyen egyszerű lenne a dolog, ha ott egy rohadt gyümölcs lógna, amiből kukacok állnak ki, amiből csöpög a barna lé, büdös, akkor hiába próbálkozna a kígyó, bármennyire is ravasz és okos, nem tudná rávenni az asszonyt, hogy harapjon bele, azt mondaná, hogy fúj, hát ez hozzá nem érek. A bűn nem rossz a szónak ebben az értelmében. A bűn zamatos, a bűn csemege, a bűn esztétikailag is megnyerő. Különben nem szakítanánk el, és nem fordulnánk szembe Isten akaratával. Látta, aztán ízlelte. Sőt, úgy érzi az ösztönös szeretetéből, hogy ezt másnak is biztosítani kell. Szeretem a férjemet, és adok neki is. Az pedig vakon szeret engem, és ugyan nem felejtette el, hogy az Úr ettől eltiltotta. Na de ha az én szerelmem mondja ezt, az én mindenem, az én másik felem, aki testemből, testcsontomból csont, akkor miért ne engedhetnék? Néha egy esküvő alkalmával felszoktam idézni, hogy Isten valami olyan mágikus erőt helyezett el a szerelmes másik szemében, hogy az ő parancsolatát is el tudom felejteni, annyira megvakulok a másik iránti szerelemben. Tehát a bűn, hogy úgy mondjam, ilyen szempontból egyáltalán nincs kárhozatosan rosszra teremtve, csak az a baj vele, hogy minden szépsége és zavata ellenére a halált veszi magához az ember benne. És ez az, amiről nem világosítja fel előre a megtévesztő, a provokatív kígyó az embert. Isten ezt megmondta előre. És a kísértés természetesen nagy, feletteti egy pillanatra, vagy esetleg éppen azt gondoljuk, hogy ő annyira jó és annyira tökéletes, nem lehet igaz, hogy ez a tökéletes és jó Isten ilyen csekély dolog miatt engem kárhozatra ítél. És valahol igazunk is van. Így teremtett bennünket az Úr, hogy ebben a szörnyű állapotunkban is, valahol a tudatunk mélyén, ott van az a gondolat, amit csak sokkal később értünk majd meg, hogy Isten a teremtés előtt még eldöntötte, hogyha ez a katasztrófa bekövetkezne. Valahogy vele volt kódolva az egész teremtés történetben, hogy ez megtörténhet, hogy akkor a megváltásnak az eszközével fog élni. De hogy az milyen nehéz és súlyos történet, milyen nagy áldozattal jár, erről is később ilyen funkcionális történetet közöl a Biblia, bemutatva a megváltásnak a gyötrelmes útját. Már a esetleg égkövekkel kirakott kis aranykereszt értékké, bizsúvá, vagy még annál sokkal értékesebb nyakláncá lesz az, ami a maga idejében egy szörnyűséges jel volt, és rettenetes áldozat helyszíne vagy eszköze volt, hogy hogyan lett mégis azután ilyen felejthetetlen, mondom, kicsi ékszerré a megváltás történetének ez a gyászos és rettenetes eszköze, ezt is bemutatja számunkra a Biblia. És ott vagyunk közben mi, és halljuk Istennek a kérdését, hol vagy, és ebben a helymeghatározásban, önmeghatározásban megindul a bűnnek, a bűnbeesésnek az a szemlélhető és minden alkalommal újra és újra felismerhető vonása is, hogy amikor valamit elkövettünk a megegyezéssel szemben, nem tudjuk vállalni annak a következményeit. Ugye a büntetésnél, a polgári vagy büntető ügyben is felelősségre vonás, így használjuk a szót. Amikor szembesítenek bennünket az elkövetett bűnnel, akkor felelősségre vonnak. Azt akarják elérni, hogy az ember vállalja el a felelősségét az adott dologban, és vállalja a következményét annak, amit elkövetett, akkor is, hogyha amúgy értelmetlennek tűnik valakit bezárni azért, mert megszegte valahol a törvényt, megint csak azt mondom, hogy nincsenek megfelelő jó eszközeink. Nem tudjuk a bűnt meg nem történtté tenni. Elven azt szolgálná a büntetés, hogy közben legyen ideje az embernek gondolkozni azon, hogy mi is történt. A legritkább esetben éri el ez a földi büntető eszköz azt, hogy rádöbbenünk, hogy mi vagyunk a felelősök a dolgokért. Jönnek pszichológusok esetleg, akik megpróbálják múltunkat alaposan megvizsgálni, és eljutnak szintén oda, ahol az ember is, hogy a nő, akit te adtál mellé, ő mondta, hogy vegyek a gyümölcsről. Tehát végül is szüleik a felelősek, ami bűneinkért esetleg, a gyerekkori trauma. És lehet, hogy sok mindenben igazunk van ezen a téren is, de felnőttek vagyunk, és vállalnunk kell tetteinkért a felelősséget. A Biblia bemutatja, mit mondom, funkciójában, működésében a dolgot, és megint csak nem az a tanulsága ennek a bibliai résznek, hogy én nem tehetek róla, nem voltam ott. Ugye a holokausztnál is nyilvánosan is vezető politikusok részéről is azt hangzik el, hogy nem mi tettük, még szobrot is emelünk esetleg ennek. Nem voltunk ott. A németek voltak azok, akik elkövették ezt a dolgot. Mi nem tehetünk róla. És közben pedig nem veszük észre, hogy a hárítással, a múltnak az ilyenfajta megtagadásával újabb és újabb mentségeket találunk a magunk aljasságainak az elkövetésére. Történetnek mondom, tehát nem az a végkicsengése, hogy mi áldozatok vagyunk, hanem azt akarja elérni a történet, hogy próbáljuk meg felismerni, hogy hogyan válhatunk áldozatokká, aztán, hogy értsük meg, hogy nem mi vállaltuk az áldozatot, mint azért, ami történt, és elindulhasson egy másfajta gondolkodás az igaz ember fölépítésének a műve, ami azután, hogy úrunk Jézus Krisztus által lehetséges. Amen. Imádkozzunk!
Örökké való Istenünk, hogy te bíztál bennünk és bízol bennünk. Segíts meg minket, mindannyiunkat, hogy mi is merjünk bízni benned minden körülmények között. Köszönjük, hogy a te bizalmad megmutatkozik oly sok dologban, hogy ránk bíztad ezt az egész földet, ránk bízol személyeket, és ránk bízol sok-sok mindent. Köszönjük, hogy a te bizalmad az végtelen, és hogy szeretnénk megtanulni ezt tőled is, mi is benned bízni. Köszönjük, hogy az előttünk álló héten is lehetőségünk van erre, és követhetjük azt az utat, amelyet te mutattál nekünk, és segíts jó döntéseket hozni, amikor jönnek a kísértések, segíts nemet mondani, amikor nemet kell mondanunk, és kérjük a te áldásodat, hogy hadd töltse be a mi szívünket békesség és türelem azokkal kapcsolatban, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, és hadd legyünk bátrak, amikor cselekedni kell. Ámen, így kérjük az előttünk álló hetet is.
Ámen. Helyünket elfoglalva 84. kísérettel fejezzük be Isten tiszteletünket. Ennek az éneknek az utolsó verse előtt a hirdetés és az áldást hallgatunk.